Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Hamvazó szerdához érkeztünk. Kezdődik a 40 napos böjt, amellyel a keresztények húsétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üzenetében. A húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető böjti cselekménynek. A modern ember felteheti magának a kérdést, mi az az érték, szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az Isten előtti meghajlás jeleként lemond ebben az időszakban. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrálja, ezt a Szent István Rádió élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az elmúlt években jelentősen csaknem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege, jelezte a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál pápa szociális otthon átadásán. Fülöp Attila elmondta, 2010-ben 325 milliárd forintot fordítottak erre a célra, az elfogadott idei költségvetésben pedig már 1860 milliárd forint áll rendelkezésre, ami tartalmazza a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók idei 15%-os béremelését is. A 99 ellátott befogadására alkalmas hajdúszoboszlói szociális otthon a Debrecen-Nyíregyházi Katolikus Egyházmegye beruházásában készült el, a kormány az intézmény működtetését támogatja. Az új létesítményt az egyházmegye saját beruházásában 2 milliárd 700 millió forintból építették fel, Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. Ő a szeretet győzelméről beszélt. A szeretet mindent legyőz, erősebb, mint a halál, mondta, hozzátéve, hogy ismerjük fel a másik emberben a jelenlévő Istent. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál a régió ellátás biztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítói tengeri úton történő ellátását, de jelezték, nincs veszélyben az üzemanyag ellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Antas Usnyan azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztüli szállítását sürgeti, hanem az Európai Unió szabályok betartását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben a csővezetékes tranzit, például a Barátság kőolaj vezeték, politikai vagy más okok miatt ellehetetlenül Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebook oldalára. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt posztjában. Ennek időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter ellenzéki pártelnök is elmondta, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokártás ünnepen. Több mint 10 000 igénylésnél tart az energetikai otthonfelújítási program 62 milliárd forint értékben. Több mint 6 000 nyertesnek már ki is fizettek 28 milliárd 400 millió forintot, ismertette az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéről, akár 10 millió forint fele részben vissza nem térítendő támogatás kapható. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben +6-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa beszéde a Pápai Életvédő Akadémiához. A háború a lehető legsúlyosabb támadás az élet és a közegészség ellen. Leó pápa az olasz prefektusoknak. A keresztény értékek hozzájárulnak a társadalom növekedéséhez. Stúdióbeszélgetés gyulafehérvári szeminaristákkal a vatikáni intézményekben tett tanulmányi zarándoklatukról. Leó pápa az olasz prefektusoknak. A keresztény értékek hozzájárulnak a társadalom növekedéséhez. Szilárd erkölcs, társadalmi összhang, a gyengék segítése, a bűnözés elleni küzdelem, a bürokrácia javítása, együttműködés az egyházzal. 14. Leó pápa ezekről a feladatokról beszélt a hétfői audiencián az olaszországi prefektusoknak, akik a kormány területi megbízottjai, a belügyminisztérium hatáskörén belül. Az audiencián jelen volt Matteo Piantedosi belügyminiszter is. Az ókori Rómában és az egyházban is ismert volt ez a megnevezés, ami előjárót, tisztviselőt jelent. Küldetésük ma is hasonló, őrködni a közrend és a közbiztonság felett valamennyi állampolgár javára.
Specialmente il nostro tempo, segnato da conflitti e tensioni internazionali, evidenzia l'importanza di tutelare il bene comune.
Konfliktusos és nemzetközi feszültségektől terhes korunkban különösen fontos a közjó védelme, ami nem korlátozódik anyagi dolgokra, hanem elsősorban az olasz köztársaság erkölcsi és spirituális örökségét jelenti. A társadalmi összhang felett őrködve a prefektusok óvják az állampolgárok szabadságát és jogait, különös tekintettel a gyengébb rétegekre. A pápa megállapította, hogy amikor a civil élet rendezetten zajlik, akkor a szegényeket jobban befogadják, az idősek nyugodtabbak, jobban működnek a szolgáltatások, a családok, a betegek és a fiatalok javára. A közrend nem csupán a bűnözés elleni jogos harcot jelenti, hanem kitartó ellenállást az erőszak, a hamisság és a közönségesség formáival szemben, amelyek sértik a társadalom szerkezetét. A prefektusoknak gondozniuk kell a szociális kapcsolatokat, építeni az egyre hatékonyabb együttműködést az állam központi intézményei, a helyi hatóságok és az állampolgárok között. Tiszta elmével és a köziránt elkötelezett lelkiismerettel szolgálják az olasz népjavát, buzdította a prefektusokat a pápa, majd rámutatott kettős tanúságtételükre. Egyrészt együtt kell működniük a különböző szintű közigazgatási szervekkel, másrészt szakmai felelősségről és erkölcsös életvitelről kell tanúskodniuk. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy sikerül gördülékenyebbé tenni a bürokráciát is.
Specialmente in situazioni di emergenza, davanti a calamità o pericoli, il vostro ruolo permette di esprimere al meglio i valori.
Szükséghelyzetben, természeti katasztrófák vagy veszély esetén a prefektusok az olasz köztársaság nevében testesítik meg a szolidaritás, a bátorság és az igazságosság értékeit. Szolgálatuk etikai minőségét jelzi az is, ahogy kezelik az új technológiák jelentette kihívásokat, mint például a mesterséges intelligenciát, melyet ma a közigazgatásban alkalmaznak. Ezeket az eszközöket figyelmesen kell irányítani, nem csak a személyes adatok védelmére, hanem azért is, hogy mindenki javát szolgálják, ne csak egy elit érdekeit. Leó pápa végül rámutatott, hogy az olasz prefektusok mindig számíthatnak az egyház együttműködésére és tiszteletére. A megyés püspökökkel fennálló építő kapcsolatok megkönnyítik a migránsok befogadását és a rászorulók segítését, de olyan gyakorlati ügyek kezelését is, mint az egyházi épületek gondozása. A keresztény közösség hite és az általa megtestesített vallási értékek így hozzájárulnak Olaszország kulturális és társadalmi növekedéséhez.
14. Leó a Pápai Életvédő Akadémiához. A háború a lehető legsúlyosabb támadás az élet és a közegészség ellen. A Szentatya hétfőn fogadta a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésének résztvevőit. A testület közgyűlését február 16-án és 17-én tartották Rómában, amely az egészségügyi ellátást mindenkinek, fenntarthatóság és méltányosság témára összpontosított. Egy konfliktusokkal teli világban időt és erőforrásokat kell szentelnünk az élet és az egészség előmozdításának, miközben a közjó megértésének megerősítésével kell kezelnünk az egyenlőtlenségeket, mutatott rá Leó pápa február 16-án hétfőn. Ma olyan háborúkkal nézünk szembe, amelyek a polgári struktúrákat, köztük a kórházakat is sújtják, és amelyek a legsúlyosabb támadásokat jelentik, amelyeket az emberi kéz az élet és a közegészség ellen elkövethet, mondta a vatikáni beszédében a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésének résztvevőihez a pápa. Egy konfliktusokkal sújtott világban, amely hatalmas gazdasági, technológiai és szervezeti erőforrásokat emészt fel a fegyverek és más típusú katonai felszerelések gyártásában, soha nem volt még fontosabb időt, embereket és szakértelmet szentelni az élet és az egészség védelmének.
I greatly appreciate the theme you've selected for this year's meeting, healthcare for all, sustainability and equity.
Leó pápa kifejezte elismerését a tanácskozás témája iránt. Gyakran mondják, hogy az élet és az egészség mindenki számára egyformán alapvető értékek, de ez a kijelentés képmutató, ha ugyanakkor figyelmen kívül hagyjuk a strukturális okokat és politikákat, amelyek meghatározzák az egyenlőtlenségeket, figyelmeztetett a pápa. Az ellenkezőjét állító kijelentések és nyilatkozatok ellenére nem minden életet tisztelnek egyformán, és az egészséget sem védelmezik vagy támogatják ugyanúgy mindenki számára. Kifejtette, hogy azok a helyzetek, amelyekben a közösségek találják magukat az egészségi állapot és az életminőség tekintetében, a társadalmi és környezetvédelmi politikák eredményei, amelyek olyan változókat befolyásolnak, mint a jövedelem, az oktatás vagy a lakóhely. Amikor a várható élettartamot és az egészség minőségét vizsgáljuk a különböző országokban és társadalmi csoportokban, hatalmas egyenlőtlenségeket fedezünk fel, világított rá Leó pápa. A Szentatya ezzel kapcsolatban hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felismerjük a mindenki és az egyes egyének egészsége közötti kapcsolatot, hozzátéve, hogy a COVID-19 világjárvány hogyan mutatta be ezt a valóságot. A felelősségünk nem csak abban rejlik, hogy intézkedéseket tegyünk a betegségek kezelésére, és biztosítsuk az egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférést, hanem abban is, hogy felismerjük, hogyan befolyásolja és segíti elő az egészséget bizonyos tényezők kombinációja, amelyeket összetettségükben kell megvizsgálni és összevetni. A pápa ezt egy mozaikhoz hasonlította, ahol a különböző területeknek, mint például az orvostudomány, a politika, az etika, a menedzsment és mások, össze kell fogniuk, hogy szembenézzenek az átfogó kérdésekkel, és megoldásokat találjanak. Kifejtette, ez azt is jelenti, hogy nem a közvetlen profitra, hanem arra kell összpontosítani, ami mindenkinek a legjobb.
András István atya, főiskolai rektor, Csibi Levente, Lázár Hunor, Melega Ferenc, hatodéves diakónusok, illetve Antal Endre, Barna Miklós, Kis Szilárd, ötödéves akolitusok jártak Rómában a múlt héten, hogy főpásztoruk Kovács Gergely gyulafehérvári érsek vezetésével végiglátogassák a legfontosabb szentszéki dikasztériumokat. Február 9-én kezdték a zarándokutat Péter apostol sírjánál, majd a sor végén szombaton érkeztek a Vatikáni Rádióba, ahol miután megismerkedtek a pápa rádiójával, rögtön mikrofon elé is álltak, hogy beszámoljanak az élményeikről, melyet végül Gergely érsek atya összegzett. Most hallgassák meg a velük készített beszélgetést.
A gyulafehérvári érsekség főpásztora, Kovács Gergely érsekatya, a gyulafehérvári teológiai főiskolának az igazgatója, és három diákonus, valamint három diákonus jelölt akolitus. A vendégem, aki meg is töltik a stúdiót, a négyes stúdiót, Isten hozott benneteket, lassanként a ti római zarándoklatotok végéhez közeledtek, és ez a zarándoklat azt a célt szolgálta, hogy megismeritek a Vatikánt. Az utolsó állomások egyike éppen a Vatikáni Rádió. Hunor, téged kérdezlek, milyen összkép alakult ki benned a Vatikánról? Több, nagyobb, gazdagabb vagy kisebb, mint amit otthon Gyulafehérváról elképzeltél?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Először is nagyon hálásak vagyunk az érsek atyának, hogy betekintést engedett az itteni vatikáni működésbe belülről is, hiszen az embernek általános képe, hogy ahogyan egy iroda kinéz, az körülbelül milyen felállásban, milyen munkatársak segítségével működik, de ahogyan ezt testközelből is megtapasztalhattuk, az egészen sajátos. Saját szempontom szerint óriási adottságot véltem felfedezni az adott személyekben, óriási lelkesedést, ahogyan ők a munkájukat végzik, nagy átadással beszéltek az egészről, és mindezt köszönjük az érsek atyának, aki lefordította ezt nekünk magyar nyelvre, hogy meg is értsük, hogy milyen munka zajlik az adott dikasztériumban a Vatikánon belül. Számomra egy teljesebb kép rajzolódott ki immár a munkatársak, a főbeosztottak beszámolójából, úgyhogy ezért én igazán hálás vagyok, hogy egy kerekebb képet kaphatok a Vatikán belső működéséről.
Miklós, téged mi érintett meg? Így test közelből.
A Vatikán működése kapcsán bennem mindig is kérdés volt az, hogy egy szeminarista, amikor kispap lesz, úgy képzelje el az életét később, hogy ott van a hívek között, őket vezeti közelebb a Jóistenhez, aki pedig itt van a Vatikánban, úgy távol áll, mondjuk úgy attól, amit elképzelt a papságról. Éppen ezért több helyen is megkérdeztem, hogy tud-e kapcsolódni így a hívekhez, vagy csak egy papír áll előttük, és az a válasz jött vissza, hogy nem egy papírt látnak előttük, hanem mindig egy szemét. És csodálattal tölt el az, hogy ennyire szépen ki van építve ennek a rendszere, mert van egy ilyen oldala, és hogy tényleg nélkülözhetetlen minden egyes ember, aki ott van, és így is lényegében nem egy papírt, vagy nem egy elvont valamit szolgálnak, hanem Isten népét ugyanúgy, csak más formában. Azt hiszem, hogy ide egy erős hit kell, és tényleg, ha bár távol állnak a visszajelzésektől, vagy hogy lássanak egy tekintetet, hogy most akár a prédikációban elmondtam egy olyan gondolatot, ami megérintette őket, és akkor látom a tekintetet, ez egy visszajelzés. Itt pedig a papírokon kevesebb ilyen érkezik, de van mögötte, ezen szolgálat mögött egy hit, hogy én ezt egy emberért teszem. És nagyon-nagyon felfedezem benne a magvető magatartást, hogy vetik a magot, teszik, végzik a szolgálatot, és nem érdekel, hogy hol nő ki, hogy nő ki, mikor nő ki, én a magot elvetettem, és tovább a Jóistennek a feladata.
A nevekedést az Úr adja. Hunor, gondoltatok arra, hogy igazából egy ilyen vatikáni dikasztériumban, hivatalban, ahol 10-20-30-50-en dolgoznak, tehát nem túl nagy létszámban, végül is 1,5 milliárd katolikust szolgálnak ezzel. Viszonylag csekély apparátus egy óriási nagy lelki közösséget szolgál. Megérintett ez téged?
több helyszínen is kérdésem volt nekem, hogy a világ bármelyik pontjáról jönnek be ide információk, teljesen különböző világképekkel találkoznak, és hogyan tudják ezt mégis egyesíteni, összesíteni, egy olyan dolgot kihozni belőle, ami tulajdonképpen a Szentlélek művének mondható, most a 21. században is az egyház működésének mondható. Minden dikasztériumban a maguk módján ezt a legtudatosabban igazították a saját működésükhöz. Ezt felfedezni egy óriási adottság szükséges és rátermettség az emberek részéről. Úgyhogy valóban Szentlélek által megszólított emberek és Szentlélek által foglalkoztatott emberek szolgálatát tapasztaltam én ezeken a helyszíneken.
Befejezésül egy igazán rátermett ember kérdezek a érsekatyát. Mi célt szolgál immáron nem is első alkalommal ez a római zarándokot, amikor érsekatya a te vezetéseddel idejönnek a diákonusok, akik aztán diákonus szentelések után, tanulmányaik végeztével, papszentelések után bekerülnek az Úr szőleibe?
Közel 23 év szentszéki szolgálatom folyamán nyertem ezt a meggyőződést, hogy el kell jönni Rómába, hiszen a világ egyház, itt van egyházunk szíve, és ezt meg kell tapasztalni. Éppen ezért a programot is úgy állítottam össze, hogy én így fogalmazok, hogy tanulmányút, hiszen elmegyünk a dikasztériumokhoz, ahova Rómába később papokként visszajöhetnek, de elsősorban a lelki központokat, az apostoli helyeket keresik fel, de nem a dikasztériumokat, tehát nem jutnak be a szentszéki hivatalokba. Másrészt pedig zarándokút is, hiszen nem szimbolikusan, hanem tudatosan is hétfőn, mi Szent Péter apostol sírjánál kezdtünk, az ásatásoknál, tehát a hitünk kifejezése, megélése is fontos volt. És a dikasztériumoknál nem is annyira arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor hozták létre, melyik szentatya, hanem az, hogy hogyan segíti a világegyház működését. Ez olyan szépen hangzik, de hogy konkrétan mi Erdélyben hogyan segít nekünk a szentszék? A szentatya hangja hogyan jut el hozzánk? A lelkipásztori munka során fölmerül nehézségek, kérdések a levegőben maradnak, vagy kaphatunk hozzá támogatás, segítséget? És az én tapasztalatom így a hétvégén az, én nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik időt szakítottak ránk, akik nagyon kedvesen fogadtak, és igazából olyan válaszokat adtak, olyan útmutatásokat, bátorítást, ami konkrétan a papszentelés, a diakonus szentelés előtt álló növendékek számára, én úgy érzem, hogy bátorítás, megerősítés, súlypontokat kaptunk, hithez való ragaszkodás, a képzés fontossága, a papi lelkületnek a fontossága, mert annélkül elveszünk. A mai világ szétsodor bennünket. És én úgy gondolom, hogy nem csak hitükben erősödtek meg, hanem a papság felé vezető úton is egy hátszelet kaptak, még egy támogatást, egy bátorítást, és én ezért hálás vagyok ezért a hétért. Nagyon gyorsan elszaladt, biztos úgy tűnik, hogy kevés volt, de hiszem az, hogy olyan segítséggel, csomaggal mennek haza, ami el fogja őket kísérni még éveken át.
Hanyadik ez a mostani római tanulmányi zarándokút?
Ez a második, hiszen ugye 6 éve vagyok érsek, az elején ott volt a Covid, tehát nem volt lehetséges, és amint lehetett, ez 2 évenként van az 5. és a 6. év számára, és ez az elképzelés, hogy 2 évente azért választottuk a februárt, mert ekkor van vakáció, tehát ne a tanévből kelljen erre áldozni. Ilyenkor az időjárás Rómában olyan, amilyen, volt szép idő, volt eső, és én annak örülök, hogy azt tapasztalom, azt látom, hogy a csapat jókedvű, lelkes, valóban hálás vagyok. Én szerveztem, az én kezemben van, nekem kell fordítani, de igazából engem is megerősít, hiszen ahogy nekük is mondom, fiúk, mi együtt kell a harcba mennünk, egymásra kell számítanunk, és hogyha ebben megerősödünk, ez mindannyiunknak jó. Jó a kispapoknak, és jó az érseknek.
Nagyon köszönöm, jó látni együtt benneteket, a főpásztort, a diákonusaival együtt. Áldjon az Úr benneteket, kísérjen haza egészségben, és lelkesen jó háttérre folytassátok a munkátokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett gyulafehérvári szemináristákkal a vatikáni intézményekben tett tanulmányi zarándoklatukról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus csodáinak jelentőségéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál időt nekem. Annyiszor akartam már mondani neked, itt vagyok számodra, de te féltél. Annyiszor akartam már mondani neked, ne félj, mert veled vagyok. De nem hittél nekem, hanem távolinak és messzinek gondoltál. Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál szóhoz jutni, hiszen szabadságodban áll, hogy eldöntsd, meghallgatsz-e, vagy ha akarod, kikapcsolsz. Ha most kész vagy arra, hogy meghallgass, akkor azt szeretném mondani neked, örök szeretettel szeretlek téged, engedd magad szeretni. Aláírás a te Istened. Engedjük magunkat szeretni, engedjük elhinni, hogy Isten örök szeretettel szeret téged, mindenkinél jobban, bármilyen napod van, bármilyen félelem van a szívedben, bármilyen aggodalmakkal és bánattal küzdesz meg, Isten veled van, és Isten azt üzeni, örök szeretettel szeretlek téged. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy szokott-e vihar lenni a ti lelketekben?
Hát néha igen. Szokott lenni, mondjuk, amikor összeveszünk valakivel, elkezdünk veszekedni egymással, nem békülünk ki, vagy anyával veszekedek, vagy testvéremmel.
Van-e még valami más ezen kívül, a veszekedéseken kívül, amikor így vihar van a szívedbe? Mi az, ami még így kibillent titeket így a megszokott egyensúlyból?
Ha például valaki beteg a családunkba, és aggódunk érte, olyankor feszültek vagyunk, idegesek, meg aggódunk azért az emberért.
Vagy biztosan vannak olyan megoldhatatlannak tűnő helyzetek a ti életetekben is, hogy akár a család, akár te szembesülsz valamivel, és úgy érzed, hogy ezt nem tudod megoldani, és így kétségbe esünk. Vannak ilyen helyzetek?
Vannak.
Tehát azt mondjátok, hogy vannak élethelyzetek, amikor elveszítjük a bátorságunkat, például egy nagy feladat előtt állunk, nehéz dolgozatot kell megírnunk, vagy olyasmit kérnek tőlünk, amire úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek elvégezni. Akkor azt szokták mondani nektek, hogy higgy magadban, meg bíz magadban, vagy még mit szoktak ilyenkor mondani, milyen bátorító mondatokat az emberek?
Hogy meg fogod csinálni, ne aggódj. Sikerülni fog.
Meg azt, hogy ne gondoljunk arra, hogy nem fog sikerülni, arra gondoljunk, hogy például tovább jutunk, meg jó lesz minden.
És úgy érezzük, nagyon sokszor könnyű mondani ezeket, ugye? De annyira nehéz megtenni. Mert amikor meg abban a helyzetben vagy, ott hiába mond bárki bármit, neked kell végigcsinálni azt a megoldhatatlannak tűnő helyzetet, feladatot, vagy azokat a problémákat, azokat a betegségeket, baleseteket, amik velünk történnek, hiába bátorítanak minket a körülöttünk lévők, nekünk kell egyedül szembenézni, akár egy műtéttel, akár egy dolgozattal, akár egy veszekedéssel, mert neked kell szembenézned, a másik szemébe nézned, amikor összevesztél vele, neked kell oda menned az orvoshoz, oda tenni a kezedet vagy a lábadat, hogy akkor műtsék meg, vagy neked kell beszedned a gyógyszert, hogy gyógyulj meg, neked kell végig szenvedned azokat a lázas napokat, amikor úgy érzed, hogy ja Istenem, már 5. vagy 6. napja lázas vagyok, és még most sem gyógyultam meg, hogy vajon mi lehet. Aztán nekem is van olyan betegségem, hogy mindig azon gondolkodom, hogy vajon most ez a tünet miért van, miért szédülök, miért fáj a fejem, miért érzem gyengének magam, hogy ilyenkor az ember tele van így ilyen belső félelemmel és szorongással, és tényleg úgy érzi az ember, hogy könnyű mondani, de nagyon nehéz megélni ezeket a pillanatokat. Hát itt van nekünk viszont valaki, aki pontosan ismeri legjobban a mi szívünket és a legmélyebb fájdalmainkat és küzdelmeinket, az a messiás, az a szabadító, akit az Ószövetség óta várt a választott nép, hogy az Isten elküldi, és aki az Isten egyszülött fia, aki nem más, mint
Isten fia, Jézus Krisztus.
Jézus nem csak szavakkal tanított, minden emberi cselekedete Isten szeretetéről beszél. Együtt érzett a szenvedőkkel, lehajolt az elesettekhez, gyöngéden megérintette a szenvedőket. Amerre csak járt, a rászorulók megérezhették a belőle sugárzó jóságot. Néha egészen különös dolgokat tett, betegségeket gyógyított meg, áthágta a természet törvényeit, halottakat támasztott fel. Jézus e cselekedeteit hogyan nevezzük?
Jézus e cselekedeteit csodáknak nevezzük.
Szerintetek mire jó egy csoda?
A csoda soha nem öncélú. Nem arról szól, hogy Jézus mutogatja a hatalmát.
Valóban, Jézus nem mutogatja a csodákkal a hatalmát, nem azt csinálja, hogy nézzétek, én erre is képes vagyok, meg arra is, ő nem ilyen volt. Jézus jobban szeretett visszahúzódni, és annak örült, hogyha az emberek rajta keresztül a mennyei atyával találkoztak. Akkor hát miért tett csodákat?
Azért, mert a csodák által mindig az evangélium szavait erősítette meg, és magyarázta, fontos üzeneteket tudott átadni. A szavak ehhez nem mindig voltak elegendőek.
Mi emberek szintén, mi tudunk csodát tenni? Te tudsz csodát tenni?
Nem.
Jézus miért tudott csodát tenni?
Mert ő Isten fia volt.
Így van, Miri. És ez az, amivel ő az isteni hatalmát mutatta meg azzal, hogy ő képes volt csodát tenni, és ezek a csodák magyarázták el igazából az ő küldetésének a lényegét, ahogy az előbb mondtad, hogy nagyon fontos üzenetet tudott átadni nekünk emberek számára, amihez a szavak nem voltak elegendőek. Mit gondoltok, hogy mi volt az az üzenet, amik a csodáknak az üzenete, hogy mit érthettünk meg ezek által, hogyha végignézzük, vagy rátekintünk a csodákra, mit akart ezzel Jézus üzenni? Például a kánai menyegző által. Mi az üzenet a kánai menyegző csodája által, amikor Jézus a vizet borrá változtatja?
Isten úgy szereti az embert, mint hőlegény a mennyasszonyt. Olyan szövetséget köt vele, amely soha nem bont fel.
Mit akar üzenni az ördögűzések által?
Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embert a bűn, a gonosz fogságból. Ő a megváltó.
Mit akar üzenni Jézus a kenyérszaporítás által, Miri?
Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
Jézus úgy használta a csodákat tehát, mint jeleket, jelképeket. Érdemes ezért nem csak azt meglátni, hogy mitől rendkívüli egyik vagy másik tette, hanem így, ahogy az előbb mi is tettük, meg kell értenünk, hogy mit akar üzenni Jézus általa, egy-egy csoda által. Volt még olyan csodája is Jézusnak, amikor mondjuk a vakot meggyógyította, vagy a sánta járni tudott. Vajon ezek által, a gyógyítások által Jézus mit akart üzenni?
Hogy mindig van kiút.
Ma is történhet csoda?
Igen.
A vak által megélt csodának mi az üzenete, hogy mi által tudott ő meggyógyulni? Hogy, amikor azt mondta, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, akkor kitől kérte a gyógyulást?
Felismerte Jézusban, hogy ő az Isten egyszülött fia.
A csoda olyan, mint az Isten és az ember találkozása. Az Úr üzen, kegyelmét árjasztja, mi pedig befogadjuk. A csoda ott születik meg, ahol összhangban vagyunk Istennel, igent mondunk neki, hiszünk abban, hogy ő az Isten. Jézus sokszor rácsodálkozott azoknak a hitére, akik felkeresték őt. Mondja erről egy példát, Miri, légy szíves.
Amikor egy pogányasszony alázatosan, türelmesen kérlelte őt lánya gyógyulásáért, Jézus ezt mondta neki. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.
Aztán van egy másik alkalom, amikor az egy nagyon különleges csoda, amikor egy római százados kéri Jézust, hogy a halálos beteg szolgáját gyógyítsa meg. És ez azért nagyon különleges, hiszen pogány volt a százados, és mégis Jézushoz ment oda, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Akkor mi volt a válasz, Jézusnak a válasza a századosnak a hitét látva? Mit mondott neki?
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Így van. És amikor ezt látta, így szólt Jézus.
Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet.
Pontosan, tehát ez óriási nagy dolog volt, hogy egy pogány százados felismerte Jézusban a messiást, az Isten egyszülött fiát, hiszen ott azok, akik körülötte éltek, nem vették észre azt, ami szembetűnő volt. Érted? És velünk is nagyon sokszor van, hogy úgy megvagyunk itt a megszokott emberek között, mindent így, nekünk így a jó, nekünk így a remek, és ott van előttünk az Istennek a gondviselése, ott van előttünk az Istennek a közvetlen üzenete neked, és ott van az orrod előtt, de mégse veszed észre. És Jézus ezért mondta azt, hogy bizony én nem láttam még ekkora hitet Izraelben, hogy ott az ő népe, a zsidó nép között nem vették észre, tudod, utána bántották, Názáretből el is zavarták, hogy ő csak Máriának meg Józsefnek a fia, nem is ő a messiás, tudod? És egy pogány százados meg felismeri benne, hogy ő az Isten egyszülött fia, ő a küldött, akire vártak évszázadok óta a választott nép. És ez rendkívül fontos nektek is, ennek a csodának az üzenete, amit ugye minden szent misében elmondunk, hogy vegyük észre, lássuk meg, hogy Isten itt van velünk, hogy Jézus nekünk is küldi a csodákat, csak mi azt nem vesszük észre, és nem is annak véljük, hogy ez az Isten keze, az Isten szava, az Isten akarata, az Isten cselekedete a mi életünkbe, hanem úgy elfogadjuk.
Minden pillanat, ha jön, minden.
Ahogyan már azt is említettük, hogy vannak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, voltak olyanok is, akik nemet mondtak, és nem ismerték fel Jézusban az Isten egyszülött fiát. Kik voltak ők?
Ahogy azt már említettük, voltak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, amikor saját városába, Názáretbe látogatva ismerősei elutasították. Vajon nem az ácsmester ő, Mária fia? Nem hitték el, hogy a szomszédjuk képes lehet nagy dolgokra. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott hitetlenkedésükön.
Így van. Tehát ez, amit én is mondtam az előbb, hogy nem ismerték fel Jézusban az Isten egyszülött fiát. Mert tudjátok, én is meséltem már nektek, hogy a csodákat észrevenni az életünkbe az egy különleges látásmódot igényel. Mert meséltem nektek, hogy amikor kislány voltam, én is mentem a templomba, és akkor karácsonykor én is azt gondoltam, hogy a csoda az valami nagyon nagy égzengéses pillanat, amikor így a kerubok leszállnak a földre, szemmel lehet őket látni, a puttó angyalok így trombitálnak, nagy harsonaszó van, és akkor hirdetik, hogy megszületett Krisztus. De a csoda az nem ilyen. A csoda az egészen észrevehetetlen, a csoda sokszor nagyon csendes módon történik, hogy senki ne lássa, senki ne vegye észre, és éppen ezért nagyon-nagyon nehezen vesszük észre, hogy mi is maga az Isten csodái vagyunk. A csodát úgy is felfoghatjuk tehát, mint a hitnek a próbáját, hogy bízik-e az ember Istenben, és hogy elfogadja-e próbatételként az Istennek a kegyelmét. Van egy csoda erről, és szeretném, hogyha majd elolvasnám, Miri, amikor az apostolokkal Jézus ül a bárkában, és egy vihar támad. És nézzük meg, hogy hogyan reagálnak erre az apostolok.
Alkonyatkor így szólt Jézus a tanítványokhoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak. Úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették. Mester, kérdezték, nem törődött vele, hogy elvesszünk. Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat. Csendesedj, némulj el. A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el őket. Ki ez? Kérdezték egymástól. Hogy még a szél is, a víz is engedelmeskedik neki.
Hát itt látjátok, hogy annyira furcsa volt az emberek számára, és nem is értették, hogy hogy lehet az, hogy Jézus tudott parancsolni, akár a természet törvényeinek is, itt ebben az esetben a viharnak, és a hullámoknak is, és hogy ilyet ők még életükben nem tapasztaltak, és ezen ugye meg is lepődtek. És bizony így vagyunk ezzel mi is, hogy nem mindig könnyű hinni. Van, hogy kérdések merülnek fel bennünk, máskor annyi gonddal, bajjal találkozunk, hogy elveszítjük a bizalmunkat, vagy egyszerűen csak elfáradunk és gyöngék vagyunk. Mit lehet tenni ilyenkor? Van-e csoda a gyöngék és a kételkedők és a hitetlenek számára? Hogy szoktunk ezzel lenni, hogy mennyire tudunk ilyenkor hinni, vagy mibe tudunk kapaszkodni, hogy újra higgyünk Jézusba, és ne gyöngüljünk el, és ne fáradjunk el abban, hogy Istenben bízunk. Ilyenkor mi szerintetek a teendő?
Valahogy meg kell erősíteni a hitünket.
És ezt azzal tudjuk megerősíteni, gyerekek, hogyha visszagondolunk arra, hogy mennyi minden helyzeten átsegített már az Isten. Hálát kell adni, meg kell köszönni neki, hogy köszönöm Istenem, hogy meggyógyítottál, amikor covidos voltam, köszönöm Istenem, hogy ott voltál velem, amikor versenyre mentem, köszönöm Istenem, hogy adtál nekem egy jó testvért, meg jó szülőket. Tehát, hogy fel kell a szívünkbe így izzítani mindazt a sok jót, amit az Istentől kaptunk jó, és ezek által megerősödve tudsz tekinteni arra a nehézségre, vagy arra az emberi fáradtságra, hogy ezt most kibírod, meg átéled, mert tudod, hogy Isten is itt van veled ebben a pillanatban is. Volt egy történet, amelyben ilyen kérdésekkel viaskodott egy férfi, akinek volt egy fia, aki holdkóros volt. Úgy vélte, hogy a bajt az okozza, hogy a gonosz lélek szállta meg a gyermeket. A fiú szenvedése, a saját tehetetlensége gyötörte az édesapát, nagyon gyengének érezte magát, és kétségbeesésében Jézustól kért segítséget. Tehát az apa ezt kérte Jézustól.
Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvétel irántunk. Jézus így felelt. Ha valamit tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja erre felkiáltott. Hiszek, segíts hitetlenségemen.
Így van, tehát ez a, amit én is mondtam nektek gyerekek az előbb, hogy ha valamit tehetünk, akkor azt tehetjük, hogy Jézustól kérünk segítséget, hogy legyen velünk ebben az életünknek a viharaiban, legyen velünk, amikor zavaros a lelkünk, amikor csapkodnak a hullámok a szívünkbe, amikor olyan gondolataink vannak, hogy feladjuk, meg nem megy tovább, akkor csak hívni kell Jézust, hogy gyere Jézus, segíts meg engem, vagy ahogy mondta, hogy hiszek, segíts hitetlenségemen, tehát kérni kell Jézusnak a kegyelmét és a segítségét, hogy ne hagyjon el téged. Ne hagyj el engem, Istenem! Én nagyon sokszor, amikor életemnek nehéz pillanatai vannak, vagy nehéz nap áll előttem, akkor egész egyszerűen hajnalba csak letérdelek a szőnyegre, és csak annyit mondok, hogy te vagy Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Hogy segíts meg, mert van nagyon sok olyan dolog, amin változtatni én nem tudok, és nem látok minden helyzetre rá, és akkor csak az Istennek a kegyelmét és a szeretetét tudom kérni, hogy segítsen meg. Hát ezekkel a gondolatokkal hívjuk Jézust az életünkbe, engedje meg, hogy a csodát mi meglássuk, hogy adjon nekünk látó szemet, hogy észrevegyük, hogy ő jelen van a mi életünkben, hogy ő általunk is tudjon cselekedni, és hogy észrevegyük azokat a csodákat, amiket a mi életünkbe küld nap, mint nap. Így áldjon meg, és vezessen minket az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
felé, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Műsorunkban dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják, elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3 óra 5 perckor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben ez alkalommal Kovács Ferenc költővel Pap Ildikó beszélget. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elé döntötte az Úr a tüzet és a vizet, amire vágyol, azután nyújtsd a kezed. Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent, olvasom Sirák fia könyvében. A szabadság az embernek egyik legnagyobb kincse és értéke. Szabadság nélkül nincsen az embernek igazi méltósága és nyugalma. A szabadság teszi lehetővé, hogy adott helyzetekben dönteni tudjunk. Az igazi szabadságra Krisztus vezetett el minket. Ez a szabadság a gyakorlatban szeretet is és önkéntes emberszolgálat is. A test és a lélek harmóniája a lélek uralma alatt. Mivel szabadság, nem ismeri sem a kényszert, sem a bilincset. Újra meg újra döntenem kell mellette vagy ellene, sőt, harcolnom kell érte a bennem lévő rossz hajlamokkal és mindenféle kísértéssel. Viszont számíthatunk a kegyelem segítségére, amellyel Isten áll mellénk, hogy kimunkálhassuk magunkból az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert igazságban és szentségben. Kérünk, Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy mindenkor a szeretet királyi törvényét válasszuk, és elforduljunk a rossztól. Segíts, hogy tanúságot tegyünk a világ előtt rólad, és kitartsunk a jóban.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,